Dicsértesség, Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit ezen a szép májusi napon. Pünkösthöz már nagyon közel, a húsvéti időben. Ezeken az alkalmakon, az imádságról lesz szó, bár elkezdtük egy jó ideje, segítségül véve a katolikus egyházak a katekizmusát. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy megosszam a kedves hallgatókkal ezeket a gondolatokat, hogyan világítja meg az egyház tanítás az imádságot, és valahogyan mi is tanuljunk meg még jobban imádkozni, hiszen ez a legfontosabb, hogy az életben, hogy jól tudjunk imádkozni. Hogy megtaláljuk azt a belső hangot, azt a kapcsot, amely bennünket valóban Istenhez, Jézushoz tud kapcsolni. Az imádságban nagyon-nagyon fontos a Szentléleknek a szerepe, hiszen azt olvassuk, hogy mi még azt sem tudjuk, mondja Pál, hogyan kell helyesen imádkozni, de a lélek az, aki megtanít bennünket. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal, hogy Jézus hogyan imádkozott. Jézusnak milyen volt az imádsága, milyen volt a kapcsolata az atyával, hogy mindig fontosnak tartott azt, hogy visszavonuljon, hogy a nagy döntések előtt átbeszélje az atyával mindezt, mind ember nyilván, hiszen mind Isten, erre nem lett volna neki szüksége, de mivel ő valóságos ember volt, ezért ő is imádkozott, amúgy meg az imádság, a kommunikáció, az a Szent Háromságnak a lételeme, hiszen a szeretet kommunikálása által létezik az Isten, mint egy Isten és három személy. Ma egy kicsit arról fogunk közösen elmélkedni, hogy milyen fajta imák vannak. Kicsit az ima fajtákról, az ima módokról szeretnénk beszélni. Említettem, hogy közeledik Pünkösd napja. A Pünkösd meghatározó nap volt a tanítványok és az apostolok életében. Hiszen ugye Jézus meghal, föltámad, megjelenik még az apostoloknak, már nincs állandóan velük, de megígéri ott az utolsó vacsorán a Szent Lelket, aki majd velük lesz, eszükbe jutat mindent. Az igazságnak a lelkét, a szeretetnek a lelkét, aki majd vezetni fogja az egyházat, és valóban, hogy a hiszek egyben is mondjuk, ő Urunk és éltetünk, aki most is élteti az egyházat, itt van velünk. És ott pünköstkor egy nagyon mély találkozás volt az apostolok és az Isten szent lelkek között. Megtapasztalták a tanítványok azt, hogy ők szeretve vannak. Megtapasztalták az Istent. Ez az imádságnak a lelke tulajdonképpen, hogy amikor imádkozunk, akkor érezzük azt, hogy szeretve vagyunk. Éreznünk kell azt, hogy itt valami történik. Persze nem mindig van ez így. Van, amikor ugye a maguk a nagy szentek és hosszú-hosszú lelki szárazságban éltek. Megengedte az Úr azt, hogy a lélek sötét éjszakáján keresztül átmenjenek a nagy misztikusok, de ők erről úgy számolnak be, mint egy nagy tisztulási folyamatról, és pont ott abban a mélységben, amikor megtapasztalják igazából azt, hogy semmik, hogy üresek, amikor már minden földi eszköz kiszakad a kezükből, hogy ott van a minden, ott van az Isten. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély folyamat, egy nagyon mély misztikus élmény, amit nem mindenki él át, és nem is mindannyian tudnánk ezt kibírni. De a Szentlélekkel mindannyian találkoztunk, már a keresztelésünk alkalmából, hiszen ott történik a mi beoltódásunk Krisztusba. Ugye a keresztség az, ami nemrégen hallottuk a vasárnapi evangéliumban a szőlőt és a szőlővesszőről szóló példabeszédet, amiben gyönyörűen kifejezi Jézus azt, hogy beleoltódunk a szőlőtőbe. Tehát a keresztség az egy kapcsolatot hoz létre, egy élő kapcsolatot, aminek még a halál sem vett véget. Egy olyan kapcsolat, ami még a halálon túl is tart, ami erősebb, és ami ami valóban végtelen, véget nem érő. És már ott volt a Szentlélek. Aztán a bérmálásban tudatosan mondtunk igent a Szentléleknek. Tudatosan fogadtuk a Szentléleket. És ő eljött az ő ajándékaival. Erőt adott nekünk, hogy tanúságot tehessünk róla. Így voltak a tanítványok is. Egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak. Így várták a Szentlélket. Milyen fontos lenne, hogy mondjuk az idei pünkösdöt is így várjuk. Nagyon sok 9-et van pünkösd elő, de mi magunk is egyszerűen csak 9 napon keresztül beszélhetünk, várhatjuk, és akár a Szentlélek ajándékait felelevenítve, imádkozva várjuk, hogy ő eljöjjön. A lélek az, aki tanítja az egyházat, és eszébe juttatja mindazt, amit Jézus mondott. Az imádságos életre is a Szentlélek fogja nevelni majd az apostolokat. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy az első jeruzsálemi közösségben a hívők állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Tehát állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és az a hit, apostoli hitben, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. A közösséget tulajdonképpen ez a kettő éltette, az imádság és a kenyértörés. És nagyon sokszor olvassuk, hogy együtt imádkoztak, összegyűltek imádkozni, összegyűltek a kenyértörésre. Ezek az imádságok azok, amelyeket a hívők a Szentírásban hallanak és olvasnak, de a jelen helyzetre alkalmazzák őket, főleg a zsoltárokat, abból kiindulva, hogy Krisztusban beteljesedtek. A Szentlélek, aki így Krisztus emlékeztet imádkozó egyházát, be is vezeti a teljes igazságba, és új imaformulákat támaszt, melyek kifejezi Krisztus kifürkészhetetlen az életben, a szentségekben és a küldetésben ható misztériumát. Azok az imaformák, melyeket a kánoni apostol iratok közölnek, meghatározók maradnak keresztény imádság számára. E rövid kis bevezető után most nézzük meg ez az 5 imaformát, amelyről a katekizmusunk is beszél. Az elsőt így nevezi, az áldás és az imádás. Az áldás a keresztény imádság belső, legmélyebb vonulatát fejezi ki. Isten és az ember találkozása. Benne Isten ajándéka, és az emberi elfogadás szólítja egymást, és egymásba kapcsolódik. Az áldó imádság az ember válasza Isten ajándékaira. Mivel Isten megáld, az emberi szív viszonzásul áldást tud mondani neki, aki minden áldás forrása. Hát nem tudom, mennyire szoktunk erre gondolni, hogy ez egy kicsit több, mint a köszönő ima, több, mint a hálaadó ima. Amikor áldom az Istent, áldom és magasztalom az Istent, mindazért, amit ő nekem adott. Áldom azokért az ajándékokért, amelyeket megtapasztalok, és amelyeket ő nekem ad. Itt tulajdonképpen két alapvető dologról van szó. Az egyik, hogy áldást mondunk neki, mert megáldott minket, másrészt pedig hálát adunk azért, hogy ő megáld minket. Az imádás az ember alapvető magatartása, aki teremtője színe előtt teremtménynek ismeri el önmagát. Magasztalja az Úr nagyságát, aki megteremtett, és az üdvözítő mindenhatóságát, aki a rossztól megszabadít minket. Az imádság a szellem leborulása a dicsőség királya előtt, és meghajló elcsöndesedés Isten előtt, aki mindig nagyobb. A háromszor szent és mindenek fölött szeretetre méltó Isten imádása alázattal tölt el, és biztonságot ad alázatos kéréseinknek. Istent imádni. Ugye az első parancsolat is ezt mondja, hogy Uradat Istenet imád, és csak neki szolgáld. Imádni, talán használhatnánk ezt a szót is, hogy szemlélni az Istent, a szemlélődő imádságban. Amikor tulajdonképpen elismerem azt, hogy őtől származik minden, és magamat pedig elismerem teremtménynek. Elismerem azt, hogy ő mindig nagyobb, és ez így van jól, így van rendjén. Az alázatos ember tud igazán imádkozni, tud rácsodálkozni Istennek az életünkben való jelenlétére. Tehát az áldás és az imádás, Istent áldani, és őt imádni, szemlélni. Az imádságnak ez egy nagyon szép formája, amikor mondjam így, csak úgy vagyok. Amikor talán bemegyek a kápolnába, vagy otthon a szobámba, elcsendesedek, és nem keresem a kötött imaszövegeket, nem olvasok, nem használok semmiféle szentírási szakaszt, hanem csak ott vagyok, és elcsendesedek. Mondjuk este, amikor visszanézek a napomra, megnézem, hogy mi történt a mai napon. Olyan jó lenne áldani az Istent. Olyan jó lenne megköszönni neki mindazt, amit aznap adott. És az imádásban pedig egy kicsit ott maradni, szemlélni az Istennek a jóságát. Hogyan volt jelen a mai napon az életemben? Hogyan tapasztalta meg az ő jelenlétét? Hogyan mutatta meg magát? És ott maradok egy pár percig ebben az állapotban, amikor szemlélni tudom őt, amikor imádni tudom őt. A második ima formát használjuk a leggyakrabban, hiszen emberek vagyunk, és ez nem más, mint a kérő imádság. Az új szövetségben az alázatos kérést sok eltérő színezetű szó fejezi ki. Kérni, keresni, esdekelni, segítségül hívni, kiáltani, hangosan kiáltani, sőt, imádságban harcolni. De a leggyakoribb, mert a legkeresetlenebb, az a kérés. A kérő imádsággal kifejezzük, hogy tudatában vagyunk Istenhez fűződő kapcsolatunknak. Mint teremtmények nem önmagunktól eredünk. Sem a nehézségeknek nem vagyunk urai, és nem vagyunk önmagunk végső célja sem, sőt, amikor vétkezünk, mint keresztények, tudjuk, hogy elfordulunk atyánktól. A kérés már bizonyos visszatérés is ő hozzá. Tehát a kérésnek a lényege, a szíve, az az, hogy kifejezzük, hogy tudatában vagyunk Istenhez fűződő kapcsolatunknak. Tehát nem tudom én egyedül megoldani az életemet. Nem tudom egyedül megoldani a problémáimat. Nem tudok egyedül élni, egyedül választ adni az életnek a különböző kihívásaira. De van valaki, akihez folyamodhatok. Van valaki, akihez odafordulhatok, és ez nem más, mint az én jó mennyei atyám, Jézus Krisztus, és a Szentlélekben tudom mindezt kérni tőle. Tehát tudatában lenni annak, hogy mi kapcsolatban vagyunk az Istennel. Meg lehet figyelni, és megfigyeltem többször, hogy el is mondták nekem, hogy a kórházi ágyon, én is tapasztaltam különben, hogy mennyit jelent az, mikor valaki kapcsolatban tud lenni az Istennel, amikor tud vele kommunikálni. És milyen nehéz azoknak, akik ezt még nem fogták föl, akik ezt nem tudják értékelni. Mindig mindenkit hibáztatnak. Rengeteg probléma, rengeteg baj, nehézség veszi őket körül. Míg az az ember, aki kapcsolatban van az Istennel, még a nehéz helyzetben is tudja, hogy van valaki, akihez beszélhet. Van valaki, akitől kérhet, és lehet bármit kérni. Az új szövetségben nagyon érdekes, hogy szinte nincs síralomimádság, ami az új szövetségben gyakori volt. Mert az egyház imádságát már a remény, a feltámadt Krisztus jellemzi. Jó lehet, még a várakozás állapotában vagyunk, és még naponta meg kell térnünk. A keresztény kérés más mélységből fakad abból, amelyet Szent Pál sóhajtozásnak nevez. Ez sóhajtozás a teremtésé, mely sóhajtozik és vajudik, de a miénk is, akik várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását, reményben ugyanis már üdvözültünk, mondja Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Végül magának a Szentléleknek elmondhatatlan sóhajtozása is, aki gyöngességünket segíti, mert mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozzunk. Olvassuk a római levélben. Gyönyörű ez a megfogalmazás Pál apostol részéről. A kérő ima az egy sóhajtozás, egy sóhaj az Istenhez. Mikor szoktunk sóhajtani, amikor valami már nagyon szorít, amikor nem kapunk levegőt, vagy amikor úgy csak úgy kifakad belőlünk egy nagy sóhaj. Hát ez a kérő imádságnak a lényege és a szíve, hogy sóhajtunk. De nem reménytelenül sóhajtunk, és ez nagyon fontos. Mert lehet szenvedni, lehet csak ebben a világban gondolkodni, de a mi sóhajtozásunknak ott van a reménye, és ott van a biztos alapja, hogy valakihez sóhajtunk, valakihez fordulunk, valakihez folyamodunk. De hogy jól tudjunk kérni, nagyon fontos, hogy az első lépést megtartsuk, ami nem más, mint a bocsánatkérés. Eszünkbe juthat a farizeus és a vámosnak az imája, emlékezzünk rá. A farizeus és a vámos egyszerre mennek be imádkozni, és a farizeusnak az imája, aminek mind volt igazság alapja, tulajdonképpen egyfajta dicsekvés volt, hogy Uram, hát vagyonomból ennyit adok a szegényeknek, ennyit imádkozok, ennyit is ennyit teszek. Hálát adok neked azért, Uram, hogy én ilyen jó vagyok. A vámos pedig egyszerűen csak ennyit mondott, Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ez utóbbi megigazultan távozott el innen. Igen, nagyon fontos, hogy amit elérünk, amit tényleg tudunk adni, amit tudunk tenni másokért, az ne legyen a dicsekvésünknek a tárgya. Mert mindannyian rászorulunk az Isten irgalmára. Először el kell ismerni azt, hogy mi teremtmények vagyunk. El kell ismerni azt, hogy én egy senki vagyok, mondjam így. El kell ismerem azt, hogy Isten nélkül az én életem nem sokat érne. És éppen ezért a vámos imájával kell kezdenünk. Ez a legszebb kérő imádság. Vagy ahogyan a vak kiállt Jézus után, Dávid fia, könyörű rajtam. Nagyon sokat tanulhatunk ezektől az emberektől a Szentírásban. Vagy amikor azt kérdezi tőle Jézus, hogy mit akarsz, mit tegyek veled, azt mondja, neki a vak, akarom. Ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Gyönyörű ez a mondat. Sokszor sokan vádolják az Istent, hogy miért van így, meg úgy, meg amúgy, meg ha ezt és ezt nem teljesíted, akkor ez és ez lesz. Tudunk-e ilyen alázattal imádkozni? Ha persze el kell mondanunk a kéréseinket, de oda tenni mindig, hogy ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Mert ez egy nagyon fontos momentum. Mert én nem tudom, hogy mi válik a javamra. Kérhetek őszintén bármit az Istentől, az imádságban. Tényleg bármit lehet tőle kérni, de nem tudom, hogy az nekem a javamat szolgálná-e. Éppen azért, amikor az Isten úgy tűnik, hogy nem hallgat meg bennünket, tulajdonképpen akkor hallgat meg. Amikor nem úgy teljesíti a kéréseinket, ahogy mi azt szeretnénk, akkor tulajdonképpen az a válasz. Ezzel mint egy üzeni az Isten, hogy neked ez nem lenne jó. És lehet, hogy abban a pillanatban nem értjük meg. Lehet, hogy abban a pillanatban lázadozunk. Lehet, hogy abban a pillanatban rossz érzéseink támadnak, hogy úgy tűnik, hogy nem hallgatott meg az Isten, de gondolkodjunk el, hogy vajon miért nem teljesítette nekem az Úr az én kérésemet. Azért, mert az a válasz. Egy másik nagyon fontos dolog, amiről itt szólni kell, az, hogy a keresztény kérés középpontja a Jézus tanítás szerint eljövendő ország keresése és vágya. Mi a mi kéréseinknek a tárgya és a központja? Hát nagyon sokszor földi dolgokhoz ragaszkodunk, nagyon sokszor valóban csak földi dolgokra gondolkodunk, vagy dolgokról gondolkodunk, de pedig a mi atyánkban naponta imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod. Jézus azt mondja nagyon világosan, keressétek először az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Nagyon fontos, tehát átgondolnunk az imádságainknak a tárgyát, hogy a földről tudjunk felemelkedni. Hogy a földről, a földies kéréseinkből tudjunk természet fölötti kéréseket is kérni, hogy Isten országát, mi az, mire van szükségem ahhoz, hogy az Isten országának a keresés az első helyen legyen az én életemben. Ez kellene legyen a mi kéréseinknek a középpontjában. Isten országának a keresése. És hát biztos, hogy a testvérek is tapasztalták, már én is megtapasztaltam sokszor, hogy amikor tényleg az Isten országát kerestem, akkor minden más megadatott, és amikor ez nem így volt, amikor a minden más előtérbe került, akkor még az Isten országának a megtapasztalása is nehéz volt. És itt van a csapda, amiben sokszor belebukunk, az, hogy azt gondoljuk, hogy először a dolgok kellenek, hogy meglegyenek, és utána majd egy kis időt adunk az Istennek. És majd, ha nyugdíjas leszek, akkor templomba járó leszek, akkor többet fogok imádkozni. Az imádság, Isten való kapcsolat az nem a nyugdíjasokra vonatkozik, nem egy nyugdíjas idő, hanem az mindig jelen kell legyen az életünkben. Tehát először Isten országát keressük, az Isten az első helyre tesszük, akkor minden más is meg lesz. Aztán a harmadik fajta közben járó imádság. Ez egy olyan kérő imádság, mely hasonlóvá tesz bennünket Jézus imádságához. Ő az egyetlen közben járó az atyánál, mint ember, de különösen a bűnösök érdekében. Ő mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. A közben járás a másokért való kérés, Ábrahámtól kezdve az Isten irgalmasságához hasonlóvá vált szív sajátja. Az egyház idejében a keresztény közben járás részesedi Krisztus közben járásában, a szentek közösségének a kifejezése. A közben járásban, aki imádkozik, nem a maga javát keresi, hanem a másokét. Olyannyira, hogy még azokért is imádkozik, akik neki rosszat tesznek. Nagyon-nagyon fontos imaforma, imafajta a közben járó imádság. Tehát igazából itt már nem magamra gondolok, hanem másokra. És tényleg tudjuk egymást hordozni lélekben. Persze nem elég sokszor csak imádkozni, nem elég, vagy talán könnyebb azt mondani, hogy imádkozom, érted? Néha kicsit könnyelben ígérgetünk imát egymásért, de ha ezt komolyan vesszük, ha tényleg jelen van az ima másokért, ha valakinek azt mondom, hogy imádkozom, érted, és ez tényleg megjelenik minden nap az imádságaimban, megjelenik az a személy, vagy az a helyzet, az az életállapot az én imáimban, akkor az nagy segítség tud lenni. És hát számtalan példa van erre, hogy Ábrámnak a nagyon aranyos eset, amikor lealkudja az igazakat az Istennel, hogy ha csak 50 igaz lesz, megmenekül, akkor megmenekül a város, és a végén ugye hát még 10 sincsen, de közben jár, hogy Mózes hányszor és hányszor közben járt a népért, vagy ugye maga Jézus, és ezt nagyon fontos nekünk magunkévá tenni, ezt a közbenjáró imád, de ne legyen csak egy ilyen könnyelmű ígéret, ne legyen egy könnyelmű ígérgetés, hogy persze, persze imádkozom érted, hanem tényleg vegyük komolyan, és ennek is számtalan példája van, amikor valaki nagyon komolyan oda tette magát, nagyon komolyan, rendszeresen közben járt másokért. Persze könnyebb közben járni azokért, akik közel állnak hozzánk. Könnyebb közben járni olyanokért, amik érintenek talán bennünket is, és nehezebb az ellenségeinkért, nehezebb azokért az emberekért, akik nekünk talán rosszat akarnak, de ez az egyetlen módja annak, hogy ez is megváltozzon. Imádkozom azért, azokért, akik nekem rosszat akarnak, és nyugodtan azt is lehet kérni, hogy egy-egy közösség változzon, vagy akár egy-egy társadalom is változzon. Hát itt van a Mária Rádiónak is a nagy missziója, mi imádkozunk azért, hogy Magyarország újra Mária országa legyen. Hát az, nem változott ez meg, csak hogy mi fogjuk föl, hogy az itt élő emberek fogják fel, fedezzék fel a hitnek a csodálatos erejét, fedezzék fel azt, hogy milyen jó, ha befogadják Krisztust az életükbe, és hogy valóban a mi országunkban olyan emberek legyenek, előjárók is, akik tényleg ebben a szellemben tudnak minket vezetni. Mi ezekért és ezekre a szándékokra nagyon tudunk imádkozni, de vegyük ezt tényleg komolyan. Aztán itt van a háladó imádság. A háladás nagyon jellemző az egyház imádságára. Az üdvösség művében ugyanis Krisztus a teremtést megszabadítja a bűntől és a haláltól, hogy újra megszentelje és visszavezesse az atyához az ő dicsőségére. A háladásban is bármilyen eseményért és bármilyen szükségletért hálát adhatunk. Pál apostol azt mondja a Tesszalonikai hívekhez írt levélben, adjatok hálát mindenért, hiszen Isten ezt kívánja tőletek, akik az ő Jézus Krisztusához tartoztok. Legyetek kitartók és éberek az imádságban és a hálaadásban, írja a Kolosszeiekhez írt levélben. A hálaadás elengedhetetlen imafaj formánk. Tehát amikor este lelkiismeretvizsgálatot tartunk, nem szabad csak megmaradni a bűnöknél, persze fontos, és ezzel kell kezdeni. Bocsánatot kérni az Istentől, elismerni a mi gyengeségünket, de nagyon fontos, hogy adjunk hálát, mert amikor hálát adunk, akkor észrevesszük tudatosan Istennek a jelenlétét az életünkben. A hálaadás segít abban, hogy fölemeljem a lelkemet az Istenhez, hogy lelki békére tudjak találni az Istennel. És itt van az ötödik, ami hasonló hozzá, a dicséret imádsága. Ez az az imaforma, amely egészen közvetlenül Istennek ismeri el Istent. Önmaga miatt énekel neki, dicsőíti őt, nem azért, amit tesz, hanem mert ő van. Erről már szóltam az első ima formánál, az áldás és az imádásnál. Tehát dicsérni az Istent, vagy mondhatnám ez is, hogy dicsőíteni az Istent. Vannak közösségek, akik ezt nagyon komolyan veszik, és dicsőítő imákat mondanak, amikor az imájuknak a tárgya a karizmatikus közösségekben például ez a dicsőítés. És ugye hát a szentmisében is ott van mindjárt az elején, amikor közösen énekeljük, mindjárt ugye a bűnbánati aktus után, hogy dicsőség a magasságban Istennek, vagyis hálát adok neki. Szemlélni az Istent úgy, ahogyan ő van. Rá csodálkozni az Istenre. Hát igen, ez az imádságnak már egy magasabb foka lenne. De ezt igazából el tudjuk érni, ez nem kell teológiai fakultás, nem kellenek egyetemek, nem kell semmiféle teológiai tudás ahhoz, hogy valaki szemlélni tudja az Isten. Nemrégen ünnepeltük Szénai Szent Katalint, aki nem tud írni, olvasni. De olyan mély kapcsolatban volt az Istennel, annyira az ő jelenlétében élt, hogy könyveket diktált. Voltak emberek, akik mellette voltak és írták a gondolatait. Volt, hogy egyszerre két szimultán módon két írnok írta a könyveit. Annyira tele volt az Istennel. Szemlélte az Istent, vagy Avilai Teréz, Kereszte Szent János. Tehát voltak nagy misztikusok, de a legegyszerűbb emberek is, akik mindenféle végzettség, iskoláztatást nélkül is, ahogyan mi is vagyunk, tudjuk szemlélni az Istent. Ehhez nem kell más tenni, mint hogy megteremteni az időt. Ez a legfontosabb, amit az imádsággal kapcsolatban a mai napon szeretnék végül mondani. Az imádságban ma úgy gondolom a legfontosabb az időnket odaadni. Mert ez a legnehezebb. Mert talán még az elhatározás megszületik, de elvisz sokszor a világ, elvisznek a feladatok, elvisz a média, elvisz sok minden. Az időmet oda tudom szánni az Istennek, akkor már jól fogok imádkozni. Ha megteremtem azt a milliót, amiben ő engem meg tud szólítani, akkor meg fogom hallani az ő hangját és az ő szavát. Éppen ezért, kedves testvérek, az elkövetkezendőben egyrészt nagyon tudom ajánlani, hogy pünkösdre készülve keressünk egy szent lélekhez egy kilencedet, hogy 9 napon keresztül várjuk mi is a szent lelket, és meglátjuk, hogy egészen más lesz a mi pünkösdünk. Hogyha előtte 9 nap, úgy, mint az apostolok annak idején Máriával együtt várták a szent léleknek az eljövetelét. Legyünk mi is hasonlóan. A másik pedig az, hogy gyakoroljuk ezt a fajta imaformát. Amiket hallottunk, azok közül többet szoktunk gyakorolni, a kérőimát egészen biztosan. Biztosan a háladó imát is, még a közbenjáró imát is. Persze imádkozunk másokért. De most próbáljuk meg gyakorolni a szemlélődő imát, a dicsőítő imát. Amikor Istent, Istenért szeretem. Amikor csendet teremtek magamban és magam körül, és egyszerűen csak várom, hogy az Úr megszólítson. Lehetővé teszem számára azt, hogy szólhasson hozzám. Hát így kívánok mindenkinek áldott szép napot a mai napra, és a várakozásban, a pünköst felé való útunkon pedig egy személyes, lelkesítő, reménytadó találkozást majd a Szentlélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kirner Zoltán atyával.